Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, ma a Szent Igét Mózes 4. könyvének 6. részéből a 22. verstől olvassuk, illetve hallgassuk meg felállva. És szólt az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Eddig olvassuk az igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ez az áldás Isten tiszteleteinknek az ismétlődő áldása, záró gondolata, és sajátos helyen van a Bibliában, a nazireusi fogadalom végén, tehát ha valaki egészen az Úrnak szentelte az életét, ilyen volt egyébként Sámson például, ha emlékezünk rá, nem volt szabad megborotválni a fejét, nagy bozont volt a fején, se szakállát, se haját, nem vágták soha le. Ugye Delilla ettől fosztotta meg, ez egy jelképes dolog is, azt mutatja, hogy valami elveszett, felbomlott, véget ért, és pedig ez az Úrral való teljes szövetség, és a nazireusok nem fogyasztottak alkoholt, ami a papnak is tilos volt, amikor például ezt az áldást mondta. Nehogy akár csak a leheletén is érződjék valami szokatlan, valami eltérő a normálistól. Ugye a szentek szentjébe sem mehetett be, ittas állapotban a szolgálattevő, van, aki azt gondolja, hogy Áron fiai első szolgálatukon talán ezért vallottak kudarcot és vesztek oda, mert nem vették figyelembe azt, hogy Isten elé csak tiszta és szent állapotban járulhatunk oda. Van persze, aki azt mondja, hogy ez az áldás később született, annak idején, amikor Péterrel vizsgáztunk a teológián, csináltunk egyszer egy ilyen sillabuszt, hogy nem az írta, nem akkor, nem arról, mert körülbelül erről szólt a 19. század végi német teológia, és hát így természetesen nem kerülhette el sorsát az ároni áldás sem, amit valamikorra a majdani templomi kialakult Isten tiszteletre datált volna a 19. század végi minden tudó teológus. De hát miért ne születhetett volna ott akkor a pusztában, egy olyan helyen, ami még senkinek nem a hazája, vagy mindenkié. Biblia olvasó körünkben hétről hétre haladtunk, most értünk körbe Mózes 5 könyvének az elolvasásával, mert valamikor Mózes 3. könyve közepén kezdtük egy évvel ezelőtt, és most jutottunk a végére, és többször elhangzott, hogy a pusztában adott igék, törvények és fontos ismételni való igazságok, azok nem csak egy népnek szólnak, hanem mindenkinek szól az, ami ott született, mert az a senki földje. Még azon belül is volt persze olyan puszta, ahová a bűnbakot kiüldözték fején, a nép ráolvasott bűneivel, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy Isten nem vállal közösséget a bűnnel. Szegény állat volt ennek az áldozati alanya, de a népnek a bűnét vitte, és mondom, a pusztán belül is volt még kietlen hely, de az akkor legalábbis nem tartozott egyik néphez se, vagy mindegyikhez, és ott hangzott el először ez az áldás is. Nem tudjuk az útnak melyik pontján, de egyszer csak a Mózessel kapcsolatot tartó örökkévaló Isten fontosnak tartotta, hogy mielőtt belépnek az ígéret földjére, mielőtt kiki birtokba veszi a maga kis tanyáját, szőlőjét, gyümölcsfáját, elhelyezkedik, elvackolódik, itt az ideiglenességnek ebben a különleges közegében hangozik el ez az áldás, mert nagyon fontos magunkban rögzítenünk, hogy itt az Úr akarja az ő népét megáldani, nem Mózes fogja, és nem kiki saját maga dönti el, jelöli ki, és követeli meg, hogy őt mivel áldják meg. Az Úr akar minket megáldani, és ez néha azt jelenti, hogy mi kellemetlenségeket tapasztalunk közben. A puszta az ezzel is jár. Átfúj a szél a sátron, mindent hallunk, ami a szomszédban történik. Sokkal nehezebb békét teremteni, mert az emberek nagyon közel élnek egymáshoz. Nem egy kényelmes helyzet ez, de közben Isten meg akar áldani. Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja, mondja az ige, de ezt csak a hitáltal tudjuk megérteni. Mert mi azt gondoljuk, hogy az áldás az elsöpör minden kellemetlenséget. Sőt, amikor azt a gondolatot izlelgetjük a szánkban és a lelkünkben, hogy Isten bennünket is áldássá akar tenni, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy ehhez nem teremt kikezdhetetlen állapotot. Nem akkor leszünk áldássá, amikor semmi bántalom és nehézség nem illet bennünket, hanem annak ellenére, mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál apostol is. Sokféle betegséggel küzdött talán, és azt is bevallja, hogy nem voltak elégedettek a hallgatói a szónoklattával. A levelei azok rendben vannak, mondták róla, de a beszédei azok gyengék. Tehát nem volt egy igazán erőteljes szónok, de mégis a dolog működött, mégis rendben voltak a dolgok, az emberekhez eljutott az evangéliumnak a lényege, annak ellenére jelentett áldást, hogy még ő magával is elégedetlen volt. Szóval áldás akkor is, ha a körülmények látszólag nem adottak. Amikor az utolsó vacsorán, amire emlékezünk ma is majd az úrvacsorai közösségben, Jézus a szokott rend szerint, mert ugye a Pészaknak a széderében, rendjében, az este végén dicsőítő hallél zsoltárok hangzanak el, különös jelentősége van azon az éjszakán, ezért szoktuk ott kezdeni az úrvacsora liturgiáját, hogy azon az éjszakán, melyen elárultatott. Nagyon sötét, nagyon komor ez a háttér, és ebből ragyog elő semmihez nem hasonlítható fényességgel az az áldás, az a szeretet, amit ezen az éjszakán produkál a mi Urunk Jézus Krisztus, és aminek az áldásai mindmáig hatnak a mi életünkben is. Szóval Isten meg akar áldani, és ne zugolódjunk a hely miatt, sőt, legyen izgalmas, hogy olyan szabálytalan, olyan nem megfelelő, olyan nagyon földhöz ragadt, nagyon alacsonyan lévő szituáció az, amiben vagyunk, és oly kevéssé gondoljuk, hogy itt van az áldásnak a legalkalmasabb kiáradási lehetősége. De annál csodálatosabb és annál egyértelműbb, hogy mennyire más az, amit az Úr ad, mint amit ez a világ. Akarja az Úr, hogy Áron és a fiai áldják Izrael fiait. Talán érdemes emellett is egy pillanatra megállni, mert Áronnak nem kevés problémája volt ezzel a néppel. Az aranyborjú történetére gondolok, amikor utóbb számon kéri őt, Mózes, miért tettél ilyet? Mit csinált neked ez a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? Akkor ott elég durva szavakat mond Áron, tudod, hogy mifélék ezek. Nagyon udvariasan így fordítja a Biblia. Ez egy csűrhe. Nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. Hát kik ezek? Senkik. De Mózes ezt nem tudja elfogadni. És Isten nem úgy tekint az emberekre, hogy mindent megérdemelnek. De ez a gyerekek által is ismert Biblia szívének mondott János evangélium a 3. rész 16. verse így szól, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem volt soha más viszonya hozzá, mint a szeretet, és a szeretet nem egy ellenőrizhetetlen érzés, hanem az mindig tettekben vizsgázik. Hogyan mondhatja valaki, hogy szereti a láthatatlan Istent, ha irgalmatlan és szeretetlen a látható fele barátaival szemben? Vagy? Hát lehetnek családon belüli problémák, de melyik az a szülő, amelyik aki megfeledkezik a szeretetről csak azért, mert mondjuk a gyereke hálátlan, vagy szemtelen, vagy tele van panasszal, és nem lehet soha kibeszélni és elfelejteni azokat a dolgokat, amik miatt esetleg meg vagyunk terhelődve. Hát ez nagyon sok embernél élete végéig problémát jelent, de mögé rejti összes kudarcát is akár, hogy nem voltak megfelelők a szülei. Ki az, akinek ne lenne problémája Isten? Hogyha ő van és jó, erről szól a Jób könyve, akkor miért történnek megmagyarázhatatlan dolgok? Hol volt Isten Auschwitzban? Ezzel a kérdéssel sem fogunk tudni soha, de soha igazán megbirkózni, és még ha kívülről volna is válaszunk, de mit mondjanak azok a gyerekek és felnőttek, akik oda vesztek, és a kiáltó szavuk nem jutott el senkihez. De most mégis mindent egybevetve szögezzük le, hogy Isten meg akar minket áldani, és induljunk ki ebből. Isten áldani akar, és azt akarja, hogy Áron és Mózes áldják ezt a népet, amely időnként aranyból jut, akar, időnként visszavágyik Egyiptomba, és olyan nehezen lehet megértetni vele az Úr egyszerű igéit is, a 10 igét is. Azt akarja az Úr, hogy ahogy ő tekint népére, úgy tekintsen arra Áron és Mózes is. Nem tökéletes egyetlen nép sem, de Istentől tudjuk, hogy szeretetre méltó, mert ő akarja szeretni. Áldásra méltó, mert ő meg akarja áldani az ő népét. Így áldjátok meg Izrael fiait, mondja az Úr, és ebben megint csak benne van az, hogy az áldásnak a formáit és a tartalmát nem az a személy határozza meg, aki kapja, hanem az, aki adja. Nagyon érdekes a szerkezete ennek az áldásnak. 3, 5, illetve 7 szóból állnak az újabb és újabb sorok. Ezt tanítják a rabbik, hogy az áldásban mindig haladunk előre, és növekedés mutatható, és nem csökkenés. Összesen 15 szóból áll ez az áldás, némelyek rámutatnak, hogy talán azért lett a szentélyhez vezető út utolsó szakasza egy ilyen 15 teraszból, lépcsősorból álló út, ebben ért véget a az arándoklat, ugye évente háromszor föl kellett menni a templomba, és megmegállva ezeken a lépcsőkön, 15 lépcsőn, teraszon jutottak azután a szentélyhez. Három mondat, 3-5, illetve 7 szóból álló mondat, ezzel akarja az Úr az ő népét megáldani. Hát nézzük meg akkor, hogy mik ezek az áldások. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ez az első gondolat. Ennek talán a legfontosabb gyűjtőszava, nem is annyira az áldás, mert az egész ima egy áldás, hanem az oltalom. Az oltalom, amelyből van karitatív egyesület is egyébként. Köszönjük mindenkinek, ha támogatja ezt a munkát, amit mások a védtelenek megsegítésére hoztunk létre 1988 telén, tehát az idén volt 30, vagy lesz, igen, volt, mert februárban, nem, decemberben, bocsánat, telén hoztuk létre ezt a szervezetet. Ez a megőrzésről szól, és az első gondolatunk talán a létbiztonság. Igen, benne van ebben az áldásban, és az Úrnak a nagyvonalúsága és udvariassága talán az, hogy jó, kezdjük ezzel. Istenről mi jut eszünkbe? Hogy adjon egészséget, segítsen, hogy ne kerüljünk soha munkavállalási problémák közé, minket ne bocsássanak el, és ugyanezt kapja meg a családunk is, szóval legyen mit enni, inni, öltözködni. Jézus maga azt mondja a tanítványainak, hogy ne zaklassátok Istent ilyen kérésekkel, hogy mit tegyünk, mibe ruházkodjunk, mert ezt a pogányok kérdezik. Mennyei atyátoknak, aki gondoskodik a mezők liliomairól és az ég madarairól is, ennek általánosságban, erre általánosságban gondja van, intézzétek magatok között rendesen és tisztességesen ezeket a dolgokat. De egy kicsit több ennél az őrzés. Az őrzés, hogy nem alszik, nem szunnyad Izraelnek őrizője, ez azt jelenti, hogy semmi nem kerüli el a figyelmét. És eltelhetnek évszázadok is, hogy miért ennyi idő, azt mi sosem tudjuk megmondani, mert nem mi forgatjuk az idő kerekét, de Isten nem felejti el az ígéreteit. Ennek köszönheti a zsidó nép, hogy kihozta a rabszolgaságból, Egyiptomból az ő népét. És tovább, ennek köszönheti Isten népe azt is, hogy a Soá után 3 évvel újra megalakul Izrael állama, közben kimaradt 2000 év. És egyedülálló csoda történik, amikor feltámad nemzeti nyelvé az a nyelv, amelyet már Jézus korában sem használtak hétköznapi nyelvként. Miért? Azért, mert Isten megőrzi, megtartja az ígéreteit, és őrá számíthatunk, ő hűséges. De nem csak ezekben a dolgokban, amik beleférnek egy emberi élet tapasztalatainak a sorába. Ha ő ebben hűséges, ha felhozza a napját jóknakra, gonoszokra, ha esőt ad igazakra és hamisakra egyaránt, akkor miért kételkednénk abban, ha megígéri, hogy nem a halálé lesz az utolsó szó? Miért kételkednénk abban, hogy megbocsátattak bűneink és örök életünk van? Miért ne hinnénk, hogy letöröl minden könnyet egyszer a szemünkről, és nem lesz többé gyász és kiáltás, mert a régiek el fognak múlni. És nem csak ettől tud megőrizni, nem csak ezekben a dolgokban tudja megmutatni isteni nagyvonalúságát, hanem meg tudja őrizni lábunkat az eleséstől, a botlástól, a bűntől és a gonosz befolyástól is. Oly kis hitűen szoktunk aggodalmaskodni amiatt, hogy hát mi lesz a sok megtévesztett emberrel, vagy akár a mi kis utódainkkal is majd, hogy el fognak a hatalmasok bánni velünk, de nem a mi aggodalmunk tartja meg őket, hanem Isten oltalmazó szeretete. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ezt akarja az Úr hallani papja és népének vezetője szájából, és ez a legtöbb, amit önmagával kapcsolatban üzenni akar. Voltak rabbik, akik úgy értelmezték ezt az első sort, hogy igen, szabad óhajtani azt, hogy áldjon meg az Úr a vagyonnal. De őrizzen is meg attól, hogy rabjává váljunk az anyagiaknak. Jó, adjon sokat, de segítsen abban, hogy azzal megfelelően tudjunk gazdálkodni, és megértsük, hogy vannak olyanok ezen a világon, akiknek kisebb a szerencséjük. A második mondatunk, az öt szóból álló mondatunk, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Vannak benne kibontásra való és nehezebben érthető mondatok, például ez a világosítsa meg az Úr az ő orcáját. Már egy kicsit elvonult a nap onnan Gáborról, mert néztem, hogy hunyorgott, mert a nap megvilágosította az ő arcát. A napra szoktuk gondolni, most Juditon van a sor éppen, ahogy vonul a nap tovább. Hát sötétségben, árnyékban lenni, amikor becsukja a nap a szemét, azt tudjuk, azt tapasztaljuk. De ilyen az, amikor Isten becsukja a szemét. Nem néz rám. Talán idéztük egyszer már, a gyerekekkel játsszuk néha, gonosz szülők, hogy nem nézünk rá, mert nagyon haragszunk, és tapasztaljuk, hogy nem tudja elviselni. Kis kezével megpróbálja lefejteni a szemünkről, az arcunkról, a tenyerünket, és azt akarja, hogy nézzünk rá, még akkor is, ha haragszunk. Akkor is, ha haragszunk. Csak ne forduljunk el. Csak ne legyen ilyen, hogy ő nem érdekes a számunkra. Ez a ragyogjon rád az arca, ez az arcról leolvasható kifejezés azt jelenti, hogy valaki kedvel engem. Fontos vagyok a számára. A Zsoltárok könyve sokszor és sokféleképpen hozza elő ezt a kérdést, a kedves 27. Zsoltár azzal kezdődik, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek reménysége. Kitől remegyek? Ez a gondolat van a Zsoltár elején ott. Ha a gonoszok jönnek, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Nem én botlok meg, mert az Úr őriz engem. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, ki árthat nekem? Ennek a Zsoltárnak egy távolabbi pontján ugyanez a gondolat a 9. versben így szól: ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal, te voltál segítő, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene. Hát vannak pillanatok, amikor ez nem jut eszünkbe. Szaladunk önfelettel, mint a gyerek, de mihelyt baj történik, rögtön felvetődik a kérdés, hogy hol volt Isten, miért nem néz rám. Hiányozni kell, jaj Istenem, jöjj és segíts meg engem, ne rejtsd el arcodat előlem. Igen, az áldás összefoglalja azokat a gondolatokat, amelyeknek mindig ott kellene lenniük a szívünkben. Ez a könyörüljön rajtad, ennek a mondatunknak a következő gondolata, legyen kegyes hozzád. Érdekes ennek a mondatnak a az értelme is, amiben benne van az a gondolat is, hogy tegyen kedvessé mások előtt. Tehát akivel Isten kegyes, aki iránt jó akaratú, akire rámosolyog, Isten annak elkezdi az élete egy kicsit visszatükrözni Istennek ezt a kedvességét. Persze, hogy megismerheti a világ az Úrnak a jóságát közvetlenül is, a mi közreműködésünk nélkül is. De ne mondjuk le erről a lehetőségről, hogy visszatükröződjék rólunk Istennek a kegyessége, és látva a ti jó cselekedeteiket dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A harmadik mondatunknak a központi gondolata a béke. A béke. Mert ezzel a szóval fejeződik ki, végződik ez az áldás formula, adjon neked békét. Na most a béke az nem annyira nyugalmat jelent, legkevésbé sem passzivitást, hanem teljességet, amiben minden jó benne van. Szellemi, fizikai és mindenfajta egyéb értelemben, és ezt kívánták az igaz emberek, ha összefutottak egymással. A református testvéreink az áldás békesség szavakkal köszönnek egymásnak, Erdélyben csak a békességet szokták mondani egymásnak. Azt kívánjuk vele, hogy legyen minden jó az életedben. Na most még tovább menve azt mondhatjuk, hogy Isten nem akar harcot. Nevetséges is lenne, ha velünk harcolna. Az ő végtelen magasságából nézve a teremtett világnak ezen az apró kis borsószemnyi pontján lévő konfliktusok, azok értelmezhetetlenek szinte. De örökké azt sugallja magából, hogy ő nem hadat akar indítani. Soha nem jön ki a háborúból jó. Az, hogy a GPS-t tudjuk használni, az mondjuk a hadászatnak köszönhető, ott már nem annyira érdekes ez az eszköz, és ezért a polgári életben is lehet hasznosítani. De hát azért ezért kár háborút indítani. Politikusok tudják, hogy a háborúnak van mozgósító ereje, az emberek egyrészt félnek és szoronganak, és ezért bármire rávehetők, butaságokat is képesek elhinni, ha nagyon megijesztik őket, és föl lehet kínálni nekik cserébe a békét olyan áldozatok árán, amiket normális esetben, ha eszénél lenne az illető, akkor nem vállalna, érezni, hogy átejtik. De a megfélemlített ember sok mindenre rávehető, még arra is, hogy megölje a másikat, gyűlölje a másikat. Nem normális állapot ez. A háborúban egyetlen jó dolog van, hogy véget ér, és hogy túléltük esetleg. És soha nem lehet cél, hogy a háborút hosszan fenntartsuk, amilyen gyorsan lehet, be kell fejezni. Néha elkerülhetetlen, néha megjelennek külső ellenségek, és tönkre akarják tenni az értékeinket, bántani akarják a szeretteinket, és ezért időnként muszáj erre a kétségbe esett lépésre ragadtatnunk magunkat, de amilyen gyorsan lehet, véget kell ennek vetni, mert az ember természetes állapota a béke. És ezen kell minden áron fáradoznunk. A háború idején olyan szükségállapot van. Át lehet jutni a folyó egyik partjáról a másikra, egymás mellé kötöznek csónakokat, és valahogy segítséggel átbotorkálunk rajta, de ez nem természetes. A természetes az, amikor kirakodó vásár van a hídon, és amikor az emberek boldogan mennek át egyik partról a másikra, és onnan vissza hátszor akarnak, és nem szeretnék látni, hogy felrobbantva a vízben meredeznek a a roncsok, az eltorzult roncsok. Békét akarunk jobb és bal oldala közt a folyónak, és átjárást akarunk, fontosabb értékek vannak, mint egyik vagy másik part. És a béke az a közös hívószavunk, nem az, hogy melyik oldalon kell fel, és melyik oldalon nyugszik le a nap. Mind a kettő fontos, és mind a kettő érzékenyen érint bennünket. Amikor azt kérjük, hogy az Úr fordítsa az arcát felénk, akkor a béke Istenét kérjük, hogy értsen velünk egyet. Illetve ő kér minket, hogy szíveskedjünk a békét teremtő Istenre gondolni. Arra az Istenre, akinek a békéjéről Jézus is azt mondja a tanítványainak, az én békémet hagyom nektek, nem úgy, ahogy ez a világ. Legyetek benne a világban, de ne azonosuljatok vele, és ne használjatok még a kritikus helyzetben sem méltatlan eszközöket a szerintetek való béketeremtésre, mert nem azt a békét bíztam rátok, hanem Isten békéjét. Erről nagyon-nagyon sok idővel, időszámításunk előtt beszél Ézsaiás próféta valakiről, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Ha megveri is a földet, akkor is szájának vesszejével és ajkai hevével harcol a hitetlen ellen, derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség, és akkor valami az egész teremtett világban megváltozik, mert lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat, a tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és gyönyörködik a csecszopó a vipera lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyét, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Istennek ez a szándéka, nem akar háborút, nem legyőzni akar bennünket, hanem megnyerni. Nem lesz béke ott, ahol belül nincs békesség, és ezért ne induljunk el átalakítani a világot békétlen szívünkkel, hanem teljünk meg az örökké való Isten béke szándékával, és ezzel záródik ez az áldásra való felhívás. Így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Nem Mózes áld, hanem az Úr akar megáldani. Mi csak rátesszük az ő nevét. Talán itt a végén kell megemlíteni még azt, hogy mi Istennek ez a neve. Nincs papír, amiben neki be kell írni, hogyha esetleg a hatóságok igazoltatják, akkor igazolni tudja, hogy ő az Isten. Nincs ilyen neve az örökkévalónak, de arra emlékszünk, hogy amikor Mózes elindul a nagy szolgálatára, akkor ez foglalkoztatja. Egyiptomban van vagy egy tucat Isten, ezeket úgy, ahogy ismeri mindenki. De ki vagy te? Mit mondjak nekik, hogy ki küldött el engem? És akkor mond egy olyan talányos nevet, az Úr egyébként benne van már az előtte lévő szakaszokban és a Bibliában ez a négy betűből álló név, a JHVH, amit egyesek Jehovának, mások Jahvénak, de egyik sutáként a másik neveznek, és az is látszik egyik oldalon, hogy ez a létigének a volt, van és lesznek a mozaik szava, és éppen ezért nincs értelme kimondani, de több ennél ez a név. Mert mit is válaszol Mózesnek, amikor azt mondja, hogy mit mondjak, hogy ki küldött engem? Akkor azt mondja az örökkévaló, hogy én veled leszek, mintha elbeszélnének egymás mellett. Pedig ez a névnek az igazi jelentése, hogy én veled leszek. Ki vagy te? Én veled leszek. Én a te oldaladon állok. Én ott leszek veled a halál kapujában és révén, amikor átkelsz, akkor is ott leszek veled. Ott vagyok szégyenedben és örömödben, ülök kint a folyosón, amikor éppen elbuksz a vizsgáidon, vagy gyászolsz, és ugyanígy az örömeidben is, én veled leszek, én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig ez a minden nap nem csak a kedvező pillanatokat jelenti, hanem a borúnak a napjait is, amikor nem látjuk a napot, amikor csak a hit szemeivel érzékeljük, hogy mégis ránk ragyog az Úrnak a jósága. Én veled leszek. Tegyétek az én nevemet, ezt a gondolatot, hogy én veletek vagyok minden napon. Ezt tegyétek Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Az Úr áldani akar bennünket, Agalival együtt, aki mindig áldást kér az Úrra. Mi is áldjuk és magasztaljuk őt, mert méltó rá, méltó valóban, arra nincs semmi életünkben, ami ne ő rajta múlna, de ő is meg akar minket áldani, hogy visszatükrözzük az ő ragyogását, az ő szeretetét. Amen. Amen.